Hát a húsvét az valahol talán egy kicsit húsipari főszezonnak is számít, ugye gondoljunk csak arra, hogy megnövekszik ilyenkor a különböző hústermékek fogyasztása, ilyenkor rászoktunk nézni egy kicsit a húsiparra, hogy hogy áll a magyar húsipar, és megdöbbenve olvastuk azokat a híreket, miszerint egészen tragikus éven van túl a magyar húsipar, és felszaladt a szemöldöke, aki ezt hallja, hiszen aki vásárol a boltban, az láthatta, hogy mennyire megugrottak az élelmiszer árak, hát akkor azt gondolhatnánk, hogy hol itt a probléma. Na majd ezt mondja el, hogy hol itt a probléma. Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke. Ő, jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Hát furcsa ez a helyzet, mert ugye egy brutális élelmiszer dráguláson vagyunk túl, ami a hústermékeket is érintette. Ezt lehetett látni mindenféle statisztikában. Hát akkor hogy jött össze ez a tragikus év? Nem értjük.
Hát kezdjük azt, hogy a húsipar, ugye döntő része, amit én képviselek itt a hússzövetség elnökeként, az egyébként sertéshús, illetve sertéshús készítmény. Na most a sertéspiacon egy sajátos helyzet alakult ki akkor, amikor 2021 végén elkezdődött az élelmiszer áremelkedés, először a mezőgazdasági termények árának emelkedése, majd aztán az élelmiszer áremelkedés. Ugye 2022 volt a nagy élelmiszer árrobbanás időszaka, decemberben volt valamikor 45% környékén az élelmiszer infláció nagysága. Na most ez a 2022-es év a sertéspiacon még egészen más helyzetet hozott. Világpiaci körülmények okán 2022 első fél éve még egészen nyomott piaci árakat, ami az élősertést illeti, tehát egészen nyomott árakat hozott. Úgyhogy ebben az időszakban, miközben már más élelmiszerek érdemben növekedtek már az árak, akkor az élősertés ára még nagyon alacsony volt, és valamikor 2022 második negyedévének végén kezdett el érdemben emelkedni, és hát bizony egy ilyen kicsit több mint egy éves periódus alatt aztán meg is duplázódott. De időben, tehát egy kicsit elcsúszva kezdődött el az élelmiszerhez képest a sertés, hús és húskészítmények árának emelkedése, pontosabban az önköltségek növekedése, és akkor akarta a sertésipar, a vágóhidak és a húskészítménygyártók, akkor akarták érvényesíteni a megemelkedett önköltségeiket, amikor úgy a kormányzat, mint a kiskereskedelmi láncok tevékenységének központjában már a antiinflációs lépések voltak, tehát már elkezdtek küzdeni az infláció ellen, és nem igazán volt befogadó ekkor már a kiskereskedelem sem a sertés, hús és húskészítmények árának növelését célzó ipari lépésekre. Tehát időben elcsúsztunk, és emiatt sokkal kisebb mértékben tudta érvényesíteni az ágazata növekvő önköltségeit, mint korábban ezt más élelmiszeripari ágazatok megtették. Ez csak egyik eleme annak, hogy hát nagyon rossz éve volt aztán a tavalyi évben, 23-ban az ágazatnak, mert a másik viszont az, hogy azért ezzel párhuzamosan itt az árakról beszélünk, a volumen volt nagyon súlyos, tehát itt a termelés volumen indexe az, ami nagyon-nagyon-nagyon visszaesett 2023-ban. Nem volt, nagyon régen nem volt olyan év, hogy úgy a belföldi értékesítésünk, mint az export értékesítésünk ebben a két alágazatban, tehát a húsfeldolgozás és tartósítás alágazat, amelyik a tőkehúst állítja elő, és a húskészítmény gyártó alágazatban, ami még a készítményeket állítja elő. Tehát, hogy mindkét ágazatban nesze 10%-ot meghaladó visszaesés legyen a belföldi és az export értékesítésben is, ilyet évtizedekre visszamenőleg.
Ez egyébként minek köszönhető? Ez a drágább volt a magyar sertéshús, mint a külföldi, mert hogy jönnek szépen az SMS-ek, és mindenki mondja, hogy honnan származó sertéshús és húskészítményeket talált a boltban, ami furcsa, mert hogyha ide kell szállítani valamit, akkor az hogy lehet olcsóbb, mint a magyar?
Kezdjük ott, hogy igen, a magyar sertés ára, az élő sertés ára az a tavalyi évben gyakorlatilag majdnem egész évben felette volt a számunkra legfontosabb irányadó árnak, a német jegyzés árnak. Ennek hát ilyen regionális keresletkínálati okai vannak. Magyarország közel van a román piachoz, amely román piac egy rendkívül módon nettó importőr piac, tehát az önellátási képessége nagyon alacsony, valahol 40% körül van talán most az önellátottsági foka sertéshúsból, és a román piac időszakosan hát meg-meg szívja itt elsősorban a délkelet magyarországi sertéspiacot, és ennek eredményeként a magyar vágóhidak a német árakhoz képest magasabb szinten kénytelenek vásárolni az élő sertést, ami természetesen az önköltség struktúrájuk meglátszik. Tehát ez az egyik fontos ok. Hát a másik, el kell mondani azért, hogy a magyar vágóhidak egy jelentős része az mérethatékonyságát tekintve nem hasonlítható össze a nagy német vágóhidakkal. Vannak Magyarországon olyan vágóhidak, amelyek már nemzetközi értelemben is értelmezhető nagyságúak, de azért a többség az nem ilyen, tehát a hatékonyságbeli problémák nyilván ebben az esetben fennállnak, ami az 1 kg húsra jutó önköltséget egy kicsit növeli.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy mint egy ilyen hagyományos ipari üzemet, hogy minél több sertést vág valaki, annál hatékonyabban tudja működtetni ezt a vállalkozását, és annál értelemszerűen annál olcsóbban tudja adni a portékáit. És Magyarországon meg van. Atomizálódott a szerkezet? Egy-két ilyen nagy vágóhíd van, amint említetted, de...
Így van, így van. Uh-huh. Igen, hát ugye a vágás az elnézést, de egyszerűsítve komoditiból, tehát élősertésből csinál komoditit, tőkehúst. Nem igazán jellemző a speciális tőkehús, meg a rendelt tőkehús a piacon, vagyis nagy-nagy különbség az egyes vágóhidakról kikerülő darabolt vagy szeletelt karai és comb között nem igazán érzékelhető. Nyilván vannak minimális minőségbeli eltérések. Szoktuk azt mondani, hogy a biztosan abrakon nevelt magyar sertések húsának minősége egy kicsit jobb, mint a mindenféle élelmiszer gyártási melléktermékeken nevelt dán vagy holland sertés húsa. De azért ez a minőségi különbség, ez nem olyan fantasztikus horderejű, hogy azt minden fogyasztó látná és értékelné. Tehát commodity megy be, commodity jön ki a vágóhidakról, tehát a commodity versenyképességét egyértelműen azt határozza, hogy ott a vágóhidon milyen önköltség tevődött rá, már pedig minél nagyobb méretben művelik a vágást, annál kisebb az egyegységre jutó önköltség, és értelemszerűen a commodity versenyképességét ez határozza meg. Nyilván van ennek valahol egy felső határa, de azért azt látni kell, hogy Németországban vannak olyan vágóhidak, amelyek a teljes magyar vágást egy üzemben képesek éves szinten lebonyolítani. Uh-huh.
Mi a helyzet a patriotizmussal, mert mi magyarok szavakban nagyon patrióták vagyunk, és a jó magyar sertéshús mellett letesszük a voksot, de hogyha a belföldi fogyasztás is csökkent, akkor, és az egyfőre jutó meg talán nem tudom, majd megerősíted vagy cáfolod, akkor ez azt jelenti, hogy nem magyar sertéshús teszünk. Ez hogy állhat elő?
Nyilván csökkent egyébként a fogyasztás, nincsen erre vonatkozóan még pontos adatom, de azt valószínűsítem, hogy azért mindazon áremelkedések eredményeként, ami azért érzékelhető volt ezen a piacon is, tehát nem állítom, hogy nem volt áremelkedés, volt, csak nem olyan szintű, mint élelmiszertermékek esetében, illetve nem fette az önköltséget rendesen le. Tehát volt áremelkedés, ebből adódóan nyilván keresletcsökkenés volt, úgyhogy fogyasztáscsökkenés is egészen biztos, hogy volt, de igen, amit a kérdésedben felvettél, az egy valós folyamat a tavalyi évben, az, hogy a polc felületeken, illetve a fogyasztók kosarában arányaiban növekedett az import nagysága. Ez egyrészt fakad abból, hogy azért az élelmiszer árak emelkedése az nem csak magyar jellemző, hanem ez mindenhol megtörtént. Ebből fakadóan fogyasztáscsökkenés is volt mindenhol, Európában. És hát az így otthon nem értékesített termékeket, amit nem tudtak eladni ezek a nagy német, meg spanyol vágóhidak, azok megjelentek itt a kelet-európai és azon belül a magyar piacon. Ugye ezzel csatlakozás óta küzdünk egyébként, tehát hogy a Nyugat-Európában keletkező többlet, raktártöbletek, annak a kényszer likvidációs elhelyezési helye az nagyon sokszor Kelet-Európa és azon belül Magyarország. Ugye úgy áll neki egy német vágóhíd, hogy na, ha szép lassan tele van a raktár, a fagyasztó, akkor első lépésben nem a saját piacain vágja agyon a saját árait, hanem megpróbálja elpakolni olyan számára kevésbé érzékeny piaci területeken, mint például Magyarország, és hát itt van ilyen kis kereskedelmi láncok, akik érdeklődnek az ilyen egy-két hetes speciális akciók iránt, és a fogyasztóknak odaadják olcsón azt a terméket, ami a fogyasztói szempontból rövid távon érzékelhetően pozitív dolog, de középtávon viszont ez a magyar vágóhidaknak egy nagyon súlyos csapás, csökkenti ugye az ő értékesítésüket, ebből adódóan csökkenti az eredménytermelő képességüket, csökkenti a hosszú távú versenyképességüket. Hát ezek a likvidálások, ezek a kényszerértékesítések az általuk okozott piaci zavar miatt hát nem, középtávon semmilyen formában nem kedvezőek. Volt is egyébként a nyáron, ha emlékeztek, egy, most a hallgatók sem emlékeznek, egy ilyen, hát a sajtóban is nagy port kavart akciós időszak, amikor lejárat közeli német darált hús jelent meg nagy mennyiségben, ilyen egynapos szabidővel jelent meg egy kiskereskedelmi láncnak a polcain. Ez tipikusan egy ilyen akciónak az eredménye, ami akkor jó leverte a darált hús árát a magyar piacon, veszteséges értékesítésbe kényszerítve a magyar gyártókat is. Nyilvánvaló, hogy ez nem egy fenntartható állapot.
Mi a helyzet azzal, hogy jönnek a hírek a kereskedelemből, hogy hát ugye amikor a vásárlónak kevesebb a pénze, akkor minőségi kompromisszumot is köt, nem csak árbéli kompromisszumot, tehát nem csak a olcsóbb termékeket keresi, hanem a gyengébb minőségeket, nem mellesleg azért, mert hogy azok olcsóbbak.
Ez nagyon látványosan a készítmények esetében érzékelhető. Ugye a magyar élelmiszer törvény az a meghatározó készítmény kategóriák tekintetében elég szigorú. Virslit hozom fel mindig példának, mert az a legegyszerűbb, ugye virslinek az nevezhető, aminek 51%-os hústartalma van, és ebbe a hústartalomban nem értendő bele az a nevezett mechanikai szeparált hús, ami ilyen nagy nyomással a csontokról lehozza a húsmaradékot, és ez ilyen épes anyagként felhasználható. Ez felhasználható egyébként, ez jó alapanyag nyilván, ez is egyfajta hús. Na de ha ezt felhasználják készítménygyártásra, ez a hús ez nem számít bele abba, hogy a virsliben 51% hústartalomnak kell lenni. És hát hogy lehet akkor olcsósítani a terméket? Hát úgy, hogyha nem teszek bele 51%-ot, kevesebbet teszek bele, és nem hívom virslinek, hanem hívom valami másnak, pálcikának, rudacskának. Ez a folyamat sajnos ismét elindult, illetve azt láttuk, hogy a virsli kategórián belül is, hát az alacsonyabb hústartalmú termékek azok, amelyeknek a népszerűsége sajnos növekszik, úgyhogy azok, akik mondjuk 60% fölötti, vagy még magasabb hústartalommal gyártottak virslit, vagy gyártanak virslit, azok is kénytelenek, hát alacsonyabb hústartalmút is oda tenni a polcra, mert hogy a fogyasztó alapvetően árcentrikusan kezdett ismét vásárolni, és azt veszi, ami a legolcsóbb, és nem igazán nézi, hogy ennek milyen minőségi kritériumok vannak
átterében. Oké, ez egy elég kedvezőtlen helyzet, és az okait értjük, a következményeit még nem. Ilyenkor mennyi tartalék van az ágazatban? Zárhatnak-e be vágóhidak, elindul-e a koncentráció, stb. Meg egyáltalán ugye nyakunkon a húsvét, ilyenkor milyen kilátásokkal vág bele ebbe a megnövekedett keresletű időszakba a magyar húsipar?
Hát a húsvéti igényeket azokat természetesen most is kiszolgálja a magyar húsipar. Ugye ezeknek a húsvéti füstölt áruknak, ezeknek nagyon széles repertoárja van, vannak viszonylag gyengébb minőségű, olcsóbb termékek is, ezek általában ezek a gyorspácolt, gyorsérlelt, főt vagy hőkezelt termékek, amelyeknek az ára lényegesen alacsonyabb, mint a hagyományos technológiával készített, hagyományos eljárással, füstöléssel, pácolással előállított sonkák vagy más füstölt termékek. Tehát mindegyikből lesz elég, ez egészen biztos. Én attól tartok, hogy az idén azzal fogunk összességében szembesülni, hogy az a folyamat, ami az elmúlt 6-8-10 évben ez már jellemző volt, hogy a magasabb minőségi termékek aránya a húsvéti áruk forgalmából picit folyamatosan növekedett. Na ez a folyamat szinte biztos, hogy leáll. Nem lesz a hagyományos termékek részarányának növekedése az idén. Az egy kérdés, hogy mennyibe fog csökkenni, tehát hogy mennyire lesz ismét nagyobb a gyengébb minőségű termékeknek a részesedése a fogyasztói kosarakban, ezt most még nem látjuk, de a piaci jelzések azt mutatják, hogy azért ezzel sajnos az idén számolnunk kell. Ugyanakkor, hogy valami optimistát is mondjak a végén, az az, hogy az első havi, a januári hivatalos statisztikai adatok azok meglepően pozitív eredményt hoztak. Nyilván ebben benne van a bázis hatás, tehát tavaly január az rendkívül gyenge volt, de a belföldi értékesítés, mind az export, a húsfeldolgozásnál is és a húskészítménygyártó ágazatban is jelentős növekedést mutatott. Úgyhogy talán lehet abban reménykedni, hogy azért szép lassan itt a reál jövedelmeknek a lassú növekedésének eredményeként a forgalom is megnövekszik, és ennek keretei között többet is vásárolnak ismét az emberek, és talán mind többen engedhetik meg maguknak, hogy a magasabb minőségű terméket vásárolják.
Oké, nagyon szépen köszönjük, fogyasztóként talán jobban értjük, hogy miért van annyi az árcímkén, és akkor az árcímkén, amikor ezzel szembesülünk. Köszönjük szépen az információkat, szép napot kívánunk!
Én is köszönöm, minden
szervusz! Éder Tamással, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnökével beszélgettünk a Magyar Húsipar elmúlt évéről.